Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. A mai nappal elérkeztünk a János Evangélium 12. fejezetéhez, az első nagy egység, az úgynevezett jelek könyve lezárásához, záró jelenet sorához. Ez Jézus utolsó nyilvános szereplése is, mert a 36. verssel Jézus eltűnik a nyilvánosság elől. A cselekmény maga az első verstől a 43-as fejezetig tart, vagyis a betániai vacsorán történt megkenéstől Jézus végső visszautasításáig. És ami innentől kezdődik a 44. verstől az 50. a fejezet végéig, az a jelek könyvének, az egész első egységnek valamiféle összegzése, amiről a Biblia kutatók egyöntetően úgy vélik, hogy utólagosan lett hozzá téve ehhez a fejezethez. Na most ebben a 43 versben, a törzs részben, ugye az alapproblémát keressük, mindig először azt keressük, hogy mi a szövegben az alapprobléma. Nos hát itt az alapprobléma, az alapkérdés az az, hogy hogyan lehet egy szenvedő messiás a megváltó. Hiszen az Ószövetség a messiásról úgy beszél, mint aki diadalmas, győzedelmes, nagyhatalmú uralkodó. És most viszont azt látjuk, hogy a messiás szenved, az evilági hatalmat nem igényli, hanem elveti, halálra keresik őt. Nos hát, hogyan lehetséges egy ilyen megváltó? Ez itt a fő kérdés. Maga a fejezet sokrészes, 6 része van, nagyon mozgalmas, és azzal kezdődik, hogy Jézus visszatér Betániába, Lázár föltámasztásának a színhelyére. Olvasom az első egységet, az első verstől a 11-esig. Húsvét előtt 6 nappal Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit Jézus föltámasztott a halálból. Ott vacsorát készítettek neki. Márta felszolgált, és Lázár pedig azok között volt, akik vele ültek az asztalnál. Mária fogott egy font igazi, drága nárduszolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölgette azt. A ház megtelt a kenet illatával. Erre tanítványai közül az egyik, az iskarióti Júdás, aki árulója lett, így szólt. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénárért, és adták oda a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta Júdás, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála lévén az erszény, az adományokat elsikkasztotta. Jézus ekkor így szólt. Hagyj békét neki, hogy a temetésem napjára teljesítse ezt. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. A zsidók közül sokan megtudták, hogy ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem hogy Lázárt is lássák, akit föltámasztott Jézus a halálból. A főpapok pedig azon tanakodtak, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek oda miatta, és hittek Jézusban. Eddig a szöveg. A betániai megkenést az egyház olyan fontosnak tartotta, hogy mind a 4 evangélium megemlékezik róla. A Máté evangélium a 26., a Márka 14. és Lukács pedig a 7. fejezetben. Hát először is nézzük magát ezt a megkenést. A megkenés, a bebalzsamozás sok kultúrában szokásban volt. A halottnak a bebalzsamozása. Vajon miért? Hát ebben egy rejtett mögöttes értelmet kell keresnünk, azt a meggyőződést, azt a tudattalan meggyőződést, hogy az élet a síron túl is folytatódik valamiképpen, a halott valamiképpen a halála után is tovább él. Máskülönben egy holtat megkenni, tartósítani, úgymond, mi értelme lenne? Hát semmi a világon. A 12. fejezet első versében azt olvassuk, hogy ez 6 nappal történt húsvét előtt. Vagyis van itt is egy titokzatos 6 nap a keresztrefeszítés előtt, ugyanúgy, ahogy az evangélium elején, a kánai menyegző előtt is van 6 titokzatos nap, aminek a végén kerül sor magára a menyegzőre. Tehát ez a 6 nap, ez valamiképpen bekeretezi, keretbe foglalja az evangéliumnak ezt az első részét. A betániai vacsorára egy szombati napon került sor, és utána aztán 6 nap elteltével a következő pénteken lesz majd a keresztre feszítés, az evangéliumnak a csúcspontja. Ez tehát Jézus utolsó hete, amiről itt szó van, amelyet mi nagy hétként tartunk számon és ünnepelünk. Azután azt olvassuk, hogy Jézus tudja, hogy Mária, Lázár nővére a temetésére keni meg az ő testét. Hát honnan tudja ezt Jézus? Most kivételesen nem az isteni minden tudása révén tudja, hanem egyszerű, racionális okokból, mégpedig 2 okból tudhatja. Ugyanis egy ilyen vendégségben az embereknek, a vendégeknek a fejét szokták megkenni. A lábat azt nem szokták megkenni, csak megmosni. A láb megkenése csak a halotti balzsamozáskor kerül sorra. A halottnak a lábát szokás megkenni, élőnek a lábát nem. Ez tehát az egyik, ahonnan Jézus tudhatja, hogy a temetésére teszi Mária azt, amit tesz. A másik dolog pedig, hogy azt olvassuk, Mária megtörölgette Jézus haját, vagyis értelemszerűen ki volt bontva a haja. Kibontott hajjal volt jelen. Na most ez pedig egy óriási nagy tabu, a kibontott haj. Szégyen, a szégyen jele. Olyasmi, mint a lemeztelenítés. És csak az örömlányok viselték olykor kibontva a hajukat, de egyébként nem. Ugyanakkor viszont van egy alkalom, amikor mégis kibontották a hajat, és ez pedig a gyász. A gyász jele a kibontott kócos torzomborz hajjal való megjelenés. Tehát ebből a 2 dologból következtette Jézus Mária szándékát, hogy a temetésére keni meg az ő testét. Aztán van itt egy nagyon szép mondat, hogy a kenet illata, a jó illat betöltötte az egész házat. Hát ennek a, hogy mondjam, párhuzamát a Prédikátor könyvében találjuk meg, ahol az lehet, az olvasható, hogy ahogyan a jó illat terjed, úgy terjed a jó hír, vagyis az evangélium. Pál apostol pedig a hívőkről mondja a 2. korintusi levelében, a 2. fejezet 14-es versében, hogy a hívők Krisztus jó illata. Krisztus jó illata a hívő. Vagyis valamilyen hatást gyakorol a környezetére, és ez így árad belőle, mint a jó illat. Valakinek a lénye sugározza Krisztust. Ezt akarja mondani Pál apostol. Aztán azt mondja Jézus Júdásnak, hogy szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek. Hát itt természetesen Jézus nem a keresztény karitatív munka ellen beszél. Egyáltalán nem. Ezzel szemben viszont szava, figyelmezteti a mai egyházat is egy nagyon aggályos jelenségre. Tudnélik az, hogy ez az, hogy a karitatív tevékenységet ma egyoldalúan túlhangsúlyozzák. Az egyház az segít a szegényeken. Az egyház karitatív tevékenységeket végez, és így tovább. Mégpedig Istennek, Jézusnak a megszentelése és a híveknek a megszentelése rovására, valamint a tanító tevékenységnek a rovására kerül ilyen nagy hangsúly a karitatív munkára, mint hogyha az egyház az egy ilyen segítő szervezet lenne, ez lenne a dolga, és semmi több. Ez egy nagyon aggályos dolog. Na, eddig az első rész, és akkor jön a második rész a 12-es verstől a 19-es versig, a bevonulás. Jézus bevonulása Jeruzsálembe. Olvasom a szöveget. Másnap, amikor a nagy tömeg, mely az ünnepre jött, meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálma ágakat fogott, eléje ment, és kiáltozott. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya. Jézus pedig talált egy szamárcsikót, felült rá, amint megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve. Tanítványai eleinte nem értették ezt, de amikor Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy azt tették vele, ami meg volt írva róla. Tanúskodott tehát róla a sokaság, amely vele volt, amikor előhívta Lázárt a sírból, és föltámasztotta őt a halálból. A sokaság éppen azért ment eléje, mert hallotta, hogy ezt a jelet művelte. Akkor a farizeusok így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmire se mentek, lám az egész világ tódul utána, Jézus után. Eddig a szöveg. És ezen a ponton bekövetkezik az utolsó nagy-nagy félreértés, amely azután végig kíséri Jézust el egészen a keresztig. A tömeg hitt valamiképpen Jézusban, írja János, de miért? Azért, mert Lázárt föltámasztotta halálból. Valami olyan hit volt ez, mint amit a kenyérszaporítás után láttunk. Hogy ez a, látnak az emberek egy olyan nagy hatású, nagy hatalmú embert, aki képes feltámasztani a 4 napos halottat, hát akkor azt várják tőle, hogy képes az ő politikai elvárásaikat is teljesíteni, és azoknak megfelelni. Hát honnan tudom ezt? Onnan tudjuk, hogy erre utal a pálma ágaknak a lengetése. Ezzel találkoztunk már az első Makkabeus könyvben, a 13. fejezet 51-es versében, ahol arról van szó, hogy a szabadságharcos Makkabeus Júdás győzedelmes serege pálma ágakat lengetve vonul be Jeruzsálembe. Na, most is ezeket látjuk, tehát ez egy ilyen diadalmas vonulás. De mondják a tudósok, áprilisban, amikor ugye a húsvét volt, és hát amikor ez zajlik, Jeruzsálemben nem lehet pálma ágakat találni, mert még nem leveleznek. Hanem ezeket valahonnan odahozták, ami máskor is előfordult. Amiből arra lehet következtetni, hogy az egész akció valamilyen szinten előre meg volt szervezve, mint egy Róma ellenes, meg hatalom ellenes tüntetés. Ugyanerre utal a hozsánna felkiáltás is, amit az emberek kiabálnak, azt jelenti, szabadíts meg. Tehát tulajdonképpen itt egy megrendezett, hogy úgy mondjam, tüntetéssel állunk szemben, ahol Jézust politikai messiás királyként köszöntik, ami teljesen ellentétes volt, ugye tudjuk, Jézusnak a szándékával. Ezért van az is, hogy János a templom megtisztításának a jelenetét ami gyakorlatilag a templomnak a birtokba vételével volt azonos, így lehetett érteni. Na, ezt a jelenetet János nem itt írja le. Nem itt, hanem máshol az evangéliumában, még az elején. Azért, mert azt akarja hangsúlyozni, hogy Jézus még véletlenül sem akart birtokba venni itten semmit. Se a templomot, se semmit. Na most így, tehát politikai demonstrációként értelmezte ezt a megmozdulást a zsidó vezetőség is. Azért mondják, hogy nézzétek, mindenki utána tódul, az egész világ, mondják a farizeusok, utána tódul. És ez nagyon veszélyes. Veszélyezteti a mi vezetők hatalmunkat, a mi hatalmunkat, a vezetőkét, és hát ki hívja maga ellen Rómát, a római hatalmat. Szóval így kell érteni nagyjából ezt a bevonulást, a tömeg bevonulását, és amikor végül a tömeg csalódik a várakozásában, mert kiderül, hogy Jézus nem akar politikai hatalmat, nem fogad el politikai hatalmat, akkor ugyanezek az emberek azt kiáltják, feszítsd meg. Hát ennyit a második részről, és akkor a harmadik rész a 20. verstől a 26-osig terjed, amikor is pogányok, görögök keresnek kapcsolatot Jézussal. Olvasom. Azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából volt, és kérték őt, Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp ment és szólt Andrásnak, mire ők, András és Fülöp, elmentek és szóltak Jézusnak. És akkor Jézus ezt felelte nekik. Eljött az óra, hogy az emberfia megdicsőüljön. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe hullott gabonaszem meg nem hal, egy maga marad, de ha meghal, sok termés hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, és aki gyűlöli életét ezen a világon, megőrzi az örök életre. Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Azt, aki szolgál nekem, meg fogja tisztelni az Atya. Eddig tart a harmadik része ennek a fejezetnek. Görögök jönnek, és keresik Jézust. Hát kik ezek? Ezek tulajdonképpen görög, pogány, származású emberek, nincsenek is körülmetélve, hanem csak szimpatizálnak a zsidó vallással, vagyis ők prozeliták. És Jézussal szeretnének találkozni, ezért azt a két tanítványt keresik föl, akikkel tudnak ugye kommunikálni. Ez András és Fülöp. Még a nevük is görög, tehát valamiféle görög kultúrából jönnek ők zsidó létükre. András, Fülöp, Filippos, görög nevek. Most ennek mi a jelentősége? Miért írja ezt itt le János? Hát kérem szépen, ennek óriási a jelentősége. Mert most, amikor a pogányok megtérése elkezdődik, ilyen szeliden, csendesen, de elkezdődik, most jött el az óra, Jézus órája. Emlékszünk, hogy a negyedik fejezetben is valami hasonló történik, amikor a szamáriai asszony elfogadja Jézust, és a szamaritánusok is sokan tódulnak hozzá, hogy higgyenek benne. És akkor Jézus azt mondja, hogy a negyedik fejezet 39-es vers, hogy eljön az óra, és már itt is van, amikor nem Jeruzsálemben, vagy ezen, vagy azon a helyen fogják imádni Istent az emberek, hanem lélekben és igazságban. Tehát Jézus tudja, hogy küldetése legvégső soron az egész világra szól. És amikor ez a folyamat, a világra való, az evangéliumnak a világba való behatolása valamiképpen elkezdődik, a pogányok elkezdenek iránta érdeklődni, netán megtérni. Amikor az evangélium elkezd terjedni a pogányok között, na ő neki akkor kell távoznia. Eljött az óra. A pogányok jönnek, tehát elérkezett az óra, amikor Jézusnak meg kell halnia, távoznia kellett. És azt mondja, a földbe esett gabonamag, hogyha elhal, akkor sok életet terem. Ha pedig nem, akkor elpusztul. Ehhez hasonló hasonlatot a szinoptikus evangéliumban is olvasunk, de van egy óriási nagy különbség. A szinoptikus evangéliumokban ez a bizonyos mag, gabonamag, ami az emberi szívbe hull, ez az Isten igéje, az Isten beszéde, egyszerűen. És a gyümölcs pedig, amit terem, az az embereknek a megváltozott élete, a jó cselekedetei, ezek a gyümölcsök. Itt viszont teljesen másról van szó, de ugyanaz a kép, csak másról van szó. Itt a mag Istennek a megtestesült igéje, a logosz maga, Jézus Krisztus a mag. Neki kell földbe esni, és meghalni. És a gyümölcs is más. A szinoptikusoknál a sok gyümölcs, amit terem a mag, azok a jó tettek. Itt viszont más a gyümölcs. Jézus saját Isten fiúi életének a megsokszorozása az emberekben, akik őt elfogadják megváltójuknak. Mert Jézus csak úgy lehet a világ megváltója, ha áldozatul adja magát, és ezt fel lehet mutatni. A keresztet fel lehet mutatni. Hogy az emberek azt kérdezzék, hogy hát miért nem én függök ott, miért ez az ártatlan Jézus? Tehát a tanítványainak is a saját életüket kell odaadniuk Jézusért, meg az evangéliumért. Hát ez Jézusnak az egyik utolsó szava az evangéliumban. Most átvettük ennek a résznek az első három egységét, de majd még megyek tovább, a további még három egység van vissza a 12. fejezetből. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az élet csodája. Dér Katalin műsorát hallották az élet csodájáról, avagy a János evangéliumról.
Mária Rádió.
Krisztus békéje.
Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.